Tiszteletem, hölgyeim és uraim, Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök továbbra is Japánról hallják a mai világszámot. Igazából vagy 10 világszámot meg tudnék tölteni japán sztorikkal, meg kalandokkal. Annyira érdekes és fantasztikus ez az ország, tényleg nagy kedvencem, de olyan apró, érdekes dolgok vannak, hogy nem kell igazából valami fú, hatalmas nagy dologot elképzelni, hanem tényleg ilyen apróságok, amelyek Japánban máshogy működnek, mint nálunk. Ilyen például a WC. Hát nem úgy működik, hogy csak úgy beülünk a WC-re, aztán majd elintézzük a dolgunkat, megrántunk egy kart, vagy lenyomunk egy gombot, és kész. Hát nem. A legtöbb helyen automata WC van, és hogy egyáltalán hogy megyünk be a mellékeiségbe, még annak is külön szabályai vannak, mert hát nem csak úgy abban a papusban bemegyünk, ami egyébként rajtunk van, hanem az adott szobában külön át kell cserélni a kapusot, és van egy mosdópapucs, vagy WC papucs, és hát az sem mindegy, hogy hogyan cseréljük, hogy merre néz az orra a papucsnak, meg hogy miként vesszük át, úgyhogy sok-sok ilyen apró dolog van. És amikor már rájövünk arra, vagy megmondják nekünk, hogy a papucs orrának éppen merre kell néznie, és azt gondoljuk, hogy benn vagyunk és elvégezhetjük a dolgunkat, hát akkor jön a meglepetés. A legtöbb helyen ugyanis a TV távirányítójához hasonló furcsa kis szerkezet van általában jobb oldalon, és rajta mindenféle japán felirat. Hát nemzetközi szállodákban is vannak ilyenek, de ott angolul is rajta van, meg izgalmas kis ábrák szemléltetik, hogy mit, hogyan, mikor kell csinálni, de ha eredeti japán szállodában szállunk meg, vagy esetleg valami japán családhoz kerülünk, akkor az biztos, hogy komoly fejtörést okoz kitalálni, hogy ugyan már melyik gombot melyik után hívjuk meg. Hát bevallom őszintén, hogy nekem sikerült a szárítást idejekorán benyomnom, úgyhogy erre azért vigyázni kell, mert ez nem olyan jó dolog. Minden esetre a 6 gombból ki kell találni, hogy melyik mire jó. Van zöld, piros, sárga gomb, meg hogy különböző funkciók is vannak az automata WC-nek. Az ember mindig tanul valami újat. És hát, hogyha az ember már megtanulta, akkor nyilván ennek az előnyeit is tudja élvezni. Ezek látszólag apróságok, de egyáltalán nem apróságok olyan téren, hogy a japánok ezeket komolyan veszik. Most nem az, hogy hogyan használják a mosdót, meg az motoros WC-t, hanem az, hogy hogyan kell fürdeni menni például, az, hogy milyen illemszabályok vannak. Tehát nagyon tisztelettudóak, és rengeteg aprólékos szabályuk van, ezeket mind komolyan be is tartják. Tehát ebből a szempontból Japán nagyon-nagyon érdekes. Meg hát az is, hogyha például valaki rosszul helyezi a papucsát, persze, és Japán nem külföldi, akkor az nagy szégyen. Hát a legnagyobb szégyen az, hogyha valakit elbocsátanak a munkahelyéről. Régen annyira megbélyegezték, hogy olyan volt, mintha börtönbüntetést kapott volna, és sokan, hogyha elvesztették a munkahelyüket, akkor utána nem is tudtak máshol elhelyezkedni. Ma már más a helyzet, most már vannak munkahelyváltások is, de azért ritka Japánban, hogy valakinek olyan az önéletrajza, mint amivel néha találkoztam már itt Magyarországon, hogy igazából mondjuk 23 éves fiú, aztán már két oldalas az életrajz, mert annyi munkahelye volt. Itt azért ilyennel nem találkozunk. Ha már egy önéletrajzban, egy életrajzban szerepel 4-5 munkahely, az illetőt nem nagyon veszik komolyan. Voltunk olyan vállalatnál, ahol reggeli tornázni kellett, és ez egyébként gyakorlat, a Japánban nagyon sok helyen, főleg a nagyobb munkahelyeken közösen tornáznak érkezést követően, hát persze a hivatalos munkakezdés előtt a dolgozók, van, ahol van vállalati himnusz, és közösen el kell énekelni, úgyhogy ez is a szokásokhoz tartozik. És ha már a rituáléknál tartunk, a japán teaszertartás. Ennek is komoly rituáléja van. A turistáknak általában már mindenféle izgalmas szalonokban mutogatják ezt, és valójában a mindennapokban ez kevésbé van jelen. Míg a munkahelyi torna, vagy éppenséggel az, hogy hogy menjünk a fürdőbe, meg a papucsokat hogyan hordozgatjuk, hogyan viseljük, ez a mai napig mindenki által betartott dolog. Addig azért a teaszertartás az főleg most már így látványosság a japánok esetében is, főleg a turistáknak. A különböző vidéki területeken azért még tartják a szokást. Bonyolult és hosszú elmagyarázni azt, hogy hogyan kell elkészíteni a teát, hogyan kell berendezni, hova tesszük a követ, hogyan ithatjuk fel a teacseppeket. A fekete és a zöld tea elkészítésének is rengeteg különbsége van. Igazából már jó páran könyvet írtak erről, úgyhogy nehéz lenne ezt elmondani pár percben itt a műsorban, de minden esetre furcsa ez a szokás is. Hétvégeken, vidéken sokszor még megejtik ezt a teaszertartást, és komolyan veszik. Vannak teamesterek is, ahogy nálunk kapcsolódik barista a kávéhoz, szomelié a borhoz, itt a teához teamester kapcsolódik. és teamesteri tanfolyamok is vannak Japánban, sőt, vannak olyan teaiskolák, ahol a teaceremóniák legkülönfélébb válfaját el lehet sajátítani. Érdekes az, hogy mikor megérkezik valaki, például a családfő vagy egy férfi ember vendégként, akkor rögtön ugye amellett, hogy a papucsot hozzák neki, kínálják a teát, és hát nem mindegy az, hogy mikor, hogyan kínálják, mert ennek is van különböző mondani valója. Ha már a sok-sok aprólékos szabálynál tartunk, érdekes az, hogy meséltem önöknek, hogy azért még mindig az átlagos japán középosztálynál ott azért sokszor férfi uralom van bizony, bár azért már a nők nyugodtan betölthetnek bármilyen pozíciót, és be is töltenek, tehát ez is azért sokat változott az elmúlt 20-30 évben. Sokat gondolkodtam azon, hogy miért van az, hogy a japánok olyan sokáig élnek. Mert mi kell ahhoz, hogy sokáig éljünk? Hát nyilván az megfelelő életkörülmények, gondoljuk mi, meg az, hogy keveset idegeskedjen az ember. Hát a japánok azok sokat idegeskednek, minden aprólékos dolgon felhúzzák magukat, és rengeteg az öngyilkos, óriási a munkahelyi stressz. A másik dolog az, hogy milyen az éghajlat. Igazából mindig egy picit reng a föld. Ezt, amikor Japánba utaznak, érezni fogják, és felmennek egy magas felhőkarcoló, nem is a tetejére, de akár egy komolyabb emeletére, a japánok már nem érzik. Már hozzászoktak ahhoz, hogy mindig van egy kicsi ingás, és mindig van egy kis földmozgás sok helyen, úgyhogy én még érzem azt, hogy te úristen, már megint egy picit, mintha inogna ez az épület, hát a japánnak már fel se tűnik, mert hozzászokott az évek, évtizedek során. De most tehát azt nem mondhatjuk, hogy igazából a tökéletesen ideális a telep, ahová a japánok építkeztek. Ásványkincsük túlságosan sok nincsen, gyakran előfordul cunami, ugye atomreaktorok is vannak, hát az sem egy egészséges dolog, amikor mondjuk egy ilyen felrobban. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy ideális a klíma, nem mondhatjuk azt, hogy ideális a hely, nem mondhatjuk azt, hogy nem idegeskednek, és mégis nagyon-nagyon sokáig élnek a japánok, főleg a japán nők, de a japán férfiak is. Külön olyan konditermet láttam, hogy rajtad, hogy 90 plusz, tehát a 90 év fölöttiek használhatják, és ők speciális kondigépeken edzhetik testüket. Tehát ilyet nálunk nem láttam még. Úgyhogy nagyon érdekes ez, és rájöttem, hogy a dolog titka az étel. Tehát ugye azt szokták mondani, hogy amit teszünk, azok vagyunk. Az biztos, hogy a japán hosszú élet titka szerintem nagyrészt a rendkívül egészséges táplálkozás. Tehát eleve kövér japánt ritkán látunk, de a japán ételek hihetetlenül egészségesek. Nagyon sok dolgot nyersen esznek, rengeteg nyers halat. Tehát a sushi ezerszer finomabb, mint Magyarországon. Hát itt ugye azért nem a magyar tengerből nyerik a tengeri dolgokat. Úgyhogy igazából annyira frisset, mint ott nem találunk. Ott még ott úszkál az akváriumban a halacska, és amikor megrendelem a sushit, akkor megfogják a halat, hip-hop, egy mozdulattal a legjobb részét kiveszik, ráteszik egy kis rizsdarabra, és már ehetem is az izgalmas finomságot. Tehát tényleg rendkívül sok tengeri ételt fogyasztanak, rendkívül sok nyers dolgot fogyasztanak, és klasszikus édesség valójában nem nagyon van, inkább gyümölcsöt szoktak fogyasztani. Halat esznek hallal, tengergyümölcseit, rist, úgyhogy valószínűleg ez a titka annak, hogy sokáig élnek. Hát meg persze lehet genetikai oka is, de az biztos, hogy az étkezési kultúra tényleg rendkívül érdekes. A japán ételek elkészítése is szinte külön tudomány. 6852 szigete van Japánnak, nem véletlen, hogy a tenger különböző gyümölcseit ezerféleképpen el tudják készíteni, és nagyon szeretnek ilyeneket lakmározni. A klasszikusan híres ételük az a japán gömbhal, a fügű. Itt tényleg oda kell figyelni az elkészítésére, mert ha hibázik a szakács, akkor valószínűleg meghal a vendég. A gömbhaltól több ember hal meg, mint cápatámadás következtében Japánban. Ha valaki fügűt készít egy étterembe, akkor ellenőrizhetjük a diplomáját a szakácsnak, hogy erről külön szerzett diplomát, mert csak úgy oktatás nélkül, hát bizony elég merészség egy ilyet elkészíteni. Ha a fogyasztástól számított egy órán belül meghalunk, akkor rosszul készítette el a szakács. Külön engedély is kell hozzá az étteremnek, bizonyítani kell, hogy tényleg megvan az illető szakács vizsgája, és el tudja készíteni a japán gömbhalat. Hozzáteszem, azért így is meghalnak vendégek. Mi a lényeg a dolognak? Valójában a hal nem annyira finom. Tehát amikor megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy na ezért vállaljuk a kockázatot. Valójában ez egy furcsa szokás, hogy miért is eszik a japánok, mert van egyfajta izgalmi faktor benne. De azért kell külön vizsgázni, mert van egy kis méregmirigye ennek a gömbhalnak. Most, hogyha a méregmirigyet teljes egészében kivágják, akkor eszünk egy ponty-szerű halacskát, igazából semmi extra benne. Pont az a lényeg, hogy a méregmirigyet egy nagyon picit meg kell vágni, hogy egy pici méreg rácsöppenjen a halra, és amikor esszük alatt, akkor ilyen kis fulladásszerű érzés vesz rajtunk erőt, és mintha megfulladnánk, de mégsem, akkor újból kapunk levegőt, és hát a legnagyobb élmény az, amikor visszajön a levegő, de csak ilyen hullámokba jönnek ránk ezek a dolgok, és akkor fú, de érdekes ez az egész, és ezt szeretik a japánok. Olyan, mint amikor bungee jumpingolnánk, és félig elvágnánk a kötelet. Értelme nincsen sok, de legalább veszélyes. Sokan azt mondják, hogy ez az étkezés orosz rulettje, mert hogy egy kis hiba is elég ahhoz, hogy az illető meghaljon. Minden esetre a mérgező részből egy nagyon picit benne kell hagyni, és az egésznek ez az izgalma, ez a bizergető érzés, hogy azt érzem, hogy majdnem megfulladok, de mégsem. És ha az arányt elrontjuk, akkor a vendégnek annyi, ebből a szempontból azért fontos, hogy tényleg legyen vizsgája az illető szakácsnak. Hölgyeim és uraim, innen folytatjuk a világszámot, itt az Inforádióban, maradjanak velem!